Nagyon szeretem ezt az éneket, remélem másnak is előkészítette a szívét Isten igéjének hallgatására, úgy, ahogy az én szívemet valóban így van. Egy van csak, de ez egy elég a kegyelem igéje. Így hallgassuk most meg Istennek igéjét, hogy megírva találjuk Ámosz könyvének 8. fejezetében, a 11. és 12. versben a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyére fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Amen. Kedves testvéreim, nagyon egyszerű kérdéssel szeretném kezdeni ezt az ige hirdetést. Megvalósult-e már ez a profécia? Azt látjuk-e a mai világban, hogy az emberek keresik-e Istennek az igéjét? Néhány évvel ezelőtt prédikáltam erről az igéről, bizonyára mindenkinek beugrott és emlékszik rá, akkor a következőket mondtam. Nem számít, hogy Ámosz pásztor és fügetermesztő volt, nem számít, hogy Júdából ment át Izraelbe profétálni. Mindez nem számít, nem fontos, ennek egy oka van, amit mondott, az még nem valósult meg. Többféle profécia van a Szentírásban, ezek közül soknak a megvalósulása már megtörtént. A babiloni fogság eljövetele, a különféle pogán népek bukásáról szóló proféciák. Ezeknél megnézhető az esemény, megnevezhető a dátum, amikor valósággá vált. De vannak olyan proféciák is, amelyek még előttünk állnak, ez is ilyen. Nem mondom, hogy ez egy rossz bevezető volt, mert ha azt nézzük, hogy van-e vágy Isten igéjére, olyan éhes vágy, amiről itt Ámosz beszél, akkor elmondhatjuk, hogy sajnos nem. Nincsenek tele ma a templomok, nem olvassák rongyosra sajnos az emberek a bibliákat. Valóban hiányzik ez a vágy az emberekből. De majd egy picit mélyebbre szeretnék ásni, és azt szeretném megmutatni, hogy ez a profécia nem hogy megvalósult, hanem még soha nem volt talán ennyire valós. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy az emberekben van egy hatalmas nagy vágyódás, bár ők nem tudják, hogy kire és mire, de ennek a mélyén az a vágyódás van, amiről Ámosz beszél, hogy az Isten után vágyódnak az emberek. Ha arra az éhegető éhségre gondolunk, hogy Isten igéje iránt van-e ilyen vágy, akkor nincsen. De ha megértjük azt a vágyat, ami a maikor emberébe van, akkor annak a mélyén mégis azt fogjuk látni, hogy hihetetlenül vágyódnak, és amint látjátok, itt mögöttem a második pont az, hogy vágyódnak valami után. A maikor embere a vágyódásnak az embere. Talán még soha nem lehetett kielégíteni annyira a vágyakat, mint napjainkban, legyen szó utazásról, kényelmes ruháról, autóról, kényelmes, jól berendezett lakásról, bármi másról, de mégis az emberek tele vannak vágyódással, és ilyen dolgokkal próbálják újra és újra betölteni ezt a vágyat, de azt érzik, hogy egyre éhesebbek. Szinte az a sóvárgás van az emberek életében, amiről itt Ámosz ír, hogy támolyognak tengertől tengerig, északtól keletig. De egyszerűen nem tölti be semmi az életüket. Hadd hozzak egy képet. Képzeljük el, milyen rettenetes lehet az, amikor az ember hajótörés szenved. És a hajótörésnek a legnagyobb, a hajótöréskor a legnagyobb veszélye, az ember egyszerűen szomjan hal. De nem furcsa az a helyzet, hogy szomjan halsz egy hatalmas óceán közepén, ahol ott a víz körülötted. Hogy úgy kell imádkozni egy kis esőért, úgy kell a harmad cseppeket összeszedni, lenyalni talán egy fáról, vagy valami műanyagról, hogy tudjál inni, miközben ott a sok víz. Miért van ez? Mert az a víz, ami ott van, az nem gyógyít, hanem rombolja az ember szervezetét. Az emberek támolyognak tengertől tengerig, sósvíztől sósvízig, és azt érzik, hogy egyre szomjasabb vagyok, mert nem tölti be az én életemet az, amivel a világban találkozom. Jelenések könyvében, amikor Jézus különböző gyülekezeteket szólít meg, akkor ezt olvassuk, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akinek van füle, az hallja meg, hogy melyik az az élő víz, amelyik valóban gyógyító, és melyik az, ami után az ember csak egyre szomjasabb lesz, és egyre inkább támolyogni fog. Azt olvastam, támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják meg. Milyen sok ember nyugtalanul bolyong, talán az egyik vendéglőből a másikból, az egyik ágyból a másikba, az egyik helyről a másikba, talán elköltözik, talán új ruhát vesz, sok mindent próbál, de nem nyugszik meg, nem lesz boldog. Egy nyughatatlan világban élünk. És miért van mindez? Miért van az, hogy vannak emberek, akik bár így élnek, de szeretnék Isten igéjét is magukévá tenni, Isten igéjével is találkozni, talán egy kicsit belekostolnak valahol, de nem válik meghatározó az életükben. Ámosz így folytatja mai igénket, azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és ifjak, akik Samária bálványára esküznek, és így beszélnek, Dán istenére mondom, vagy a Beer-sebai útra mondom, elesnek és nem kelnek föl többé. A mai kor emberének annyira tele van a szíve más bálványokkal, hogy abban nincs helye Istennek. Miért lesz ez a nagy szomjúság? Azt mondja Ámosz, hogy azért, mert ott van a szívedben Samáriának a bálványa, Dánnak az istene, össze-vissza mindenféle pogány népet teszel, pogány Isten teszel be a szívedbe, és Isten nem osztozik bálványokkal. Isten igéje nem megy be olyan helyre, ami már tele van mindenféle tévtanítással, mindenféle hamis dologgal. És nézzük meg, hogy ezt milyen jól tudták az első keresztények. Az első keresztények az első 300 évben azok nagyon-nagyon sokan haltak meg, és a 95%-uk emiatt. Voltak néhányak, mondjuk Néro üldözésénél, akiknél nem ez volt a meghatározó, a többi azért halt meg, mert pont ezt kérték tőlük. Pont azt mondták nekik, hogy fontos a te Istened, fontos, amit a te Istened tanít, de vedd be mellé a te szívedbe a császárt is. Imádd a császárt is. A pogán népeknek ez nem volt gond, mert mindenki 4-5 kultuszba be volt avatva, befért oda még a császár is, semmi gond nincs, de a keresztények azt mondták, hogy nem. Az én szívemben csak Isten igéjének van helye. Én nem akarok össze-vissza támolyogni mindenféle helyeken örömöt keresni, mert azt akarom, hogy egyedül Isten legyen a szívembe. És nem hagyom, hogy akár a császár kiűzze onnan Jézus Krisztust. Mitrász mellett, Zeus mellett nem fér el Krisztus. És nagyon sok embernek olyan sok minden van az életében, hogy egyszerűen Isten igéje nem tudja áthatni az ő életüket. És ebben pont az a paradoxon, hogy soha nem lehetett ennyi Bibliát kapni, ennyi helyen igehirdetést hallani, hihetetlen, hogy micsoda árja van tényleg Isten igéjének, és ez egy nagyon jó dolog. Soha nem volt ennyi nyelvre lefordítva a Szentírás. Akár magyar nyelven is többféle fordításban olvashatjuk, hallgathatjuk. Jó hallani, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom én, vidékről hazafelé jövet meghallgatta a római levelet, vagy a korintusi levelet, vagy valamelyik evangéliumot. De egy óriási nagy dolog. És mégis hiába van ilyen sok ige körülöttünk, egyszerűen az emberek támolyognak és nem hallják meg. Eszembe jut a Luther filmnek a vége, amikor Luther lefordítja a teljes Bibliát és viszi Bölcs Frigyeshez. Nagyon ajánlom ezt a filmet, minden évben érdemes megnézni. És ugye a köppenye alatt elrejtve adja oda Peter Ustinyovnak, ennek a színésznek, aki ez volt az utolsó filmje, és nagyon-nagyon játsza Bölcs Frigyest, adja oda, és azt mondja, hogy júj, ez az? Hú, de örülök, de tudod, hogy ez nagyon veszélyes? És akkor Luther majdnem ilyen feledékeny professzorként elmegy vele, és azt mondja, nem akartad ideadni? Ja, de tessék. Zseniális. Itt van az ige, így adja Isten. És egyszerűen az emberek, nézzétek meg, mégis mennyi mindenfelé támolyognak, és mennyi mindent keresnek. Hadd olvassak föl csak néhány igét ennek alátámasztására. Ámosz mit mond? Azt mondja, hogy igen, támolyognak majd az emberek, mert már hiába jön az ige, nem tudják megérteni. És mit mond előtte? Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit. Mert így beszéltek, mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassak, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal, hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Amíg ez van a szívedben, hogy csalni akarsz a kereskedést, meg akarsz venni másokat, akár fizikailag, akár érzelmileg, addig nem fog szólni Isten igéje. A szegényeket egy pár saruért, talán többen hallották az elmúlt hétnek a hírét, hogy az egyik idézőjeles celeb egy pár cipőért végzett szexuális aktust egy 15 éves fiúval, férfiként belevíve ebbe. Szegényeket egy pár saruért megvesszük. Ugyanez van ma is, és ide vezet mindez, amikor nem Isten igéje van az embereknek a szívében. És Ézsaiás mit mond? Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, és a ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgat meg. Vagy mit mond a zsidókhoz írt levél? Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki ettál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ma azt látjuk ebben a világban, hogy Isten igéje árad a emberek felé, de amíg nincsen őszinte megtérés, amíg nincs őszinte életváltozás, addig nem tud az ige ott lenni az emberek életében, nem tudja megelégíteni őket. És ezzel találkozunk újra és újra. És most hagyj forduljak különösen oda a szülők, nagyszülők felé. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak. A lelkipásztor a következőt írja, nem azt írja az ige, hogy az idősek ájulnak el, hanem a fiatalok, akik még erejük teljébe vannak, szomjaznak és elepednek, mert nincs semmiük, ami megtartaná őket és segítségükre lenne. Még akik erejük teljébe vannak, azok sem maradhatnak életben Isten igéje nélkül. Mennyire szükségünk van rá, hogy halljuk Isten igéjét. A mai fiatalok, kamaszok, fiatal felnőttek vannak a legnagyobb veszélyben. És nem általában szeretnék most az internet világa ellen szólni, de tagadhatatlan tény, hogy onnan nagyon-nagyon hamis elképzelések, tévhitek vannak, amik megtöltik a fiatalok szívét és lelkét. Néhány napja feleségem úgy tartott hittanórát, hogy a gyerek egy csontváz jelmezben ült. Hogy mutassak most nektek egy képet, ahogy egy másik gyermek érkezett egy hittanórára. A szülők óvják, hogy ne mondjuk Noé történetét, mert hú, abban mik vannak. Nézzük meg ezeket a képeket, csontvázakat és egyebeket, amit hoz ez a gyermek. Beszélgessünk 8-10 éves gyerekekkel, akik sokkal inkább tisztában vannak nálam, biztos, mert én nem szeretem ezt a legújabb horrorfilmekkel. Ezekkel van tele a gyermekeknek a szíve és a lelke. És nagyon sokszor szülők tanástalanul állnak, és én azt mondjam azt, hogy igenis felelőssége van az idősebb generációknak és nemzedékeknek ezzel kapcsolatban. Nem mindegy, hogy mi megy be a gyermekek szívébe és a gyermekek életébe. Nem hiszem, hogy sokat számít, hogyha azt mondom, hogy innen biztosítom támogatásomról a Sziget-Szent Miklósi Reménység református óvodának a vezetőit. De nagyon bátor dolognak tartom, és persze fölkapta a média egészen negatív színbe az ő írásukat, ami megjelent a óvodának a honlapján. Ez volt a címe, Szent kötelességünk kizárni az ördög minden munkáját településünkről. És így szól ez a nyilatkozat, van nekünk egy élő Istenünk, feltámadott megváltónk Jézus Krisztus. Nem kell nekünk a halált, az ördögöt ünnepelnünk. Nem kell a gyermekeket csontváznak, boszorkánnak öltöztessük. Nem kell átvegyünk semmilyen idegen néptől pogány ünnepeket, szokásokat. Igen, sokat tudatlanságból ünneplik, de ennek így is, úgy is következménye van. Szent kötelességünk kizárni az ördög minden munkáját településünkről, ahol Istent imádjuk. Helyette tartsunk ki mindenkor, amellett, ami tiszta, igaz és szent. Hívő kereszténynek képviselik Isten kijelentett akaratát. Valamilyen vezetők, hitben előjárók, jó példái legyetek elsősorban a körülöttetek élők előtt, a családod, a közösséged, a város lakói előtt. Eddig az idézet. Milyen keresztényeket szeretnénk? Milyen gyerekeket szeretnénk? A keresztényeket, akkor ne engedjük, hogy minden más, bocsánat azért a szóért, de gyakran ez történik, belehányjanak a szívükbe és a lelkükbe. Hogy ez eltompítsa utána az erkölcsi érzéküket, eltompítsa utána a gondolkodásukat és oly sok mindent. Mit énekeltünk együtt? Vált ezred évet, ezred év, de soha el nem évül. Nem élhet az új nemzedéke régi ige nélkül. És ez valóban így van. Mert Isten igéje az valóban élő és ható. Hadd idézzek még egy lelkipásztort, ezt írja, mai összefüggésében a profécia arra figyelmeztet, hogy szomjúság támad az Úr igéjére azokban a fiatalokban is, akik esetleg már nem kaphatták tisztán ezt az igét, mert az idősebb nemzedék elhárította azt magától. A proféta azokra a fiatalokra utal, akik élvezték Izrael gazdagságát, a jólétet, mindenük megvolt, akik látták ugyan az idősebbek tradicionális istentiszteletét, de éles szemmel felfedezték azt is, hogy mindez képmutatás. Sőt, hallották azt is, hogy alig várják az ünnep és a szombat elmúltát, mert mindennél fontosabb volt számukra az üzlet, a meggazdagodás, ami egyúttal sokak tönkretételét is jelentette. Ezek az ifjak és leányok a jövő reménysége is elveszhet az atyák vétke miatt. Azt gondolom, hogy mindannyian értjük és érezzük, hogy miről van szó. A mai ige látszólag egy negatív ige, hogy nem lehet megtalálni Isten igéjét, de Isten nem zárja ezt el. Mi magunk zárjuk el magunkat Istennek az igéjétől. De én hiszem, hogy abban az időben, amit most átélünk, amit így énekeltünk, ha minden támasz romba dől. És azt látjuk, hogy tényleg sok minden romba dől, és ez a támasz, ez azt a hamis támaszt jelenti, amiben emberek a reménységüket vetették eddig. Mert Isten igéje nem fog romba dőlni. Sőt, még Isten egyháza sem, még ha sokszor bűnös is, de a pokol erői se vesznek, vagy a pokol hatalmai se vesznek rajta erőt. Megmarad az ige, megmarad az egyház, ahol az igét helyesen hirdetik, ez mind-mind megmarad, és ha minden támasz romba dül, és megragadod ezt az egyet, és végre hozzá menekül a zúgóvészbe lelked, ó, mi áldott helyre lesz, ott találsz békességet, és biztos védett kikötőt, hol vihar el nem érhet. Isten azt mondja, az ő igéje, az ilyen biztos védett kikötő. Oda nem mehet be akárki és akármi, azt nem foglalhatják el lelki kalózuk. Oda behajózhatunk, oda bevihetjük a családunkat, szeretteinket, és ott ebben a védett kikötőbe élhetjük az életünket. Ez nem jelenti azt, hogy nem jönnek támadások, és attól kezdve nem lesznek nehézségek, de ez a csodálatos benne, hogy Isten igéje ilyen megtartó erő, ilyen örök kincs, aminél nincsen becsesebb. És Luther Márton ezt nagyon-nagyon jól tudta, hadd mondjak egy nagyon képies, kedves mondatot tőle, ezt mondta Luther, az igének lábai vannak, és utolér, kezei vannak, és megragad. Sokan vannak itt, sokan vagyunk itt, akik talán másfelé kerestük a boldogságot, vagy keresték a boldogságot, de valahol Istennek az igéje utánuk szaladt, kezei voltak, megragadta őket, és elhozta akár ebbe a templomba, vagy bárhova máshova, ahol Isten igéjét lehet hallani. Igen, olyan időket élünk, amikor Isten igéje hihetetlen erővel árad, szeretné átformálni életünket, társadalmunkat, gyülekezetünket, és hiszem, hogy mindenre meg is van minden lehetőség, csak olvassuk az igét, hagyjuk, hogy áthassa a mi életünket. És ha már ezen a mai Isten tiszteleten több éneket is idéztem, hadd idézzek egy utolsót, amilyen nagyon-nagyon biztató és lelkesítő, pont erről szól. Vessük el mind, ami még kötésgátol, mint aki távoli otthona hív, felhaz a zordúton hűutitásról, Jézusról zengjen az ének a szív. Annyi itt a vész, de ha fölfele néz, várja a vándort a mennyei rész. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, ez a énekünk úgy kezdődik, hogy felmert az irgalom percei múlnak, és valóban így van, múlnak a percek, a napok, a hónapok, sőt, évek, évtizedek is. De köszönjük, hogy a Te igéd ma is élő és ható, és köszönjük, hogy ilyen sok felé szólhat, hogy egész tárháza található meg az igének való találkozással. De látjuk azt is, hogy múlnak az irgalom percei. Köszönjük, hogy még tart a kegyelem, köszönjük, hogy még változhat a még életünk, köszönjük, hogy még hatással lehetünk a körülöttünk élőknek az életére. Tőled kérünk, hogy a Te igéd munkálkodjon bennünk, és munkálkodjon azok szívében is, akik ránk vannak bízva. Urunk Istenünk, így kérjük a Te áldásodat, és így köszönjük meg neked azt, amit Luther Márton tett. Köszönjük azt, hogy ennyire fontos volt számára a Te igéd. És köszönjük azt, hogy amikor ő ezt bátran megtette, annak egész társadalmat átformáló ereje lehetett. És miért ne lehetne ez ma is igaz, Istenünk? Miért ne történhetne meg ma is? Ezért imádkozunk, hogy ez a reformáció, ez az ébredés ma is valóság lehessen. Amen.